tavasszal májusban közölt, vagy becsült 7% helyett most 6,4%-os gazdasági visszaeséssel számol a bizottság az idei évben. Ugyanakkor a jövő évi visszapattanás talán kisebb mértékű lehet, tavasszal még 6%-ot vártak, most 4%-os gazdasági növekedést várnak 2021-ben, vagyis összességében az látszik az adatokból, és a növekedés szerkezetére vonatkozó prognózis is, hogy talán kisebb lehet az idei visszaesés, viszont lassabb lesz a talpraállás, és valóban ennek a kisebb visszaesésnek van egy nagyon komoly ára, ez pedig a költségvetési hiány jelentős emelkedése. Most azt várják, hogy az idén 8,4%-a lesz a GDP-nek a deficit, de ez még jövőre is 5,4% lehet, sőt 2022-ben is 4,5%, vagyis ez összességében azt üzeni, hogy elhúzódó lehet ennek a mostani válságnak a költségvetési hatása. Ugye a kormány folyamatosan azt kommunikálja, hogy egy egyszeri megugrás várható a deficitben az idei évben, és egyébként az idei előrejelzés az nagyjából összhangban is van a kormányéval, viszont a bizottság prognózisa most azt mutatja, hogy a következő években sem fog visszatérni a korábban látott költségvetési fegyelem, így a 3%-os költségvetési hiánycél elérése az még távoli lehet a idei gazdasági visszaesést követően, és ez pedig majd az államadósságban is megmutatkozhat.
Az Európai Bizottság mit vár a háztartások fogyasztásának alakulására, vagy a munkanélküliség alakulására vonatkozóan? Milyen pályát futhat itt be a magyar gazdaság?
Ahogy említettem, a növekedés szerkezetét illetően, vagy a visszaesést, illetve annak szerkezetét illetően egy picit optimistább lett a bizottság. A háztartások fogyasztásával kapcsolatban most úgy számolnak, hogy az idei 3,1%-os visszaesés után jövőre 4,4%-os növekedés jöhet. Tavasszal egyébként még 6%-os visszaesést vártak idén a fogyasztásban, tehát láthatóan optimistábbak lettek, és részben ez indokolja a gazdaság kisebb visszaesését. Hasonló figyelhető meg a beruházásoknál is, ahol most 10% körüli visszaesést várnak az idei évre, illetve az exportban és az importban is kisebb lehet a visszaesés, ott tavasszal még 14-15%-os zsugorodást vártak, ezt nagyjából a felére csökkentették ennek az ütemét most a friss prognózisban. A munkaerőpiac kapcsán is egy picit optimistább lett a bizottság, illetve lehet azt mondani, hogy realistább lett a bizottság, hiszen tavasszal, májusban még nagyon kevés számot lehetett látni a válság hatásairól, akkor azt becsülték, hogy az idén akár 7% is lehet a munkanélküliségi ráta, ezzel szemben most 4,4%-ot várnak, és azt gondolják, hogy jövőre is ezen a 4,4%-os szinten fog stagnálni.
Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. 2023. negyedévében 9,1%-kal nőtt a lakásátadások száma, vagyis több mint 4100 új lakást vettek át a vevők. Az építési engedélyek száma ugyanakkor jelentősen több mint 47%-kal esett vissza a KSH adatai szerint. A főbb folyamatokról Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettem.
Ellentmondásosak a folyamatok a lakásépítésekben, hiszen a használatba vett lakások száma 2020 első háromnegyedévében 25%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, viszont az építési engedélyek közül kb. 37%-kal kevesebbet adtak ki, mint egy évvel korábban. Ez nyilván egy régóta húzódó folyamatnak a végjátéka lehet abból a szempontból, hogy bár a fővárosi lakásépítések csökkentek kb. 4%-kal, úgy a vidéki lakásépítések leginkább a városokban és a megyei jogú városokban emelkedtek leginkább 48, illetve 34%-kal. A folyamatok azért ellentmondásosak, és a 2020-as év azért tekinthető a lakásépítési kedv csökkenésének a végjátékának, mert 2021-től ismét 5%-os lesz az újépítési lakások áfája, ami minden bizonnyal a lakásépítési kedvet is megnövelheti. A folyamatosan csökkenő kiadott új lakásépítési engedélyek arra engednek következtetni, hogy az 5%-os áfa kifutásával, ami 2019 végén megtörtént, egyre kevésbé láttak a beruházók fantáziát újabb lakóingatlanok építésében, és ez a kiadott építési engedélyek számából is egyértelműen látszott. Az, hogy 2021-től mennyi új lakás épülhet meg, ez egyelőre még kérdéses, hiszen az 5%-os áfakulcs csak 2026-ig lesz érvényben, tehát kb. 6 év áll rendelkezésre, a beruházóknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és a lakások közül is csak azokat lehet 2022 és 26 között 5%-os áfakulcssal értékesíteni, amelyek 2022 végig építési engedélyt kapnak.
Hány új lakás épülhet meg az idei évben?
Több mint 20 ezer új lakás épülhet meg, hiszen az első háromnegyed évben majdnem 13 ezer lakást adtak át, és az utolsó negyed évben a tapasztalatok szerint még egyszer ennyi kerülhet átadásra, tehát több mint 20-21-22 ezer lakás is átadásra kerülhet a 2020-as év folyamán.
Van-e valamilyen területi különbség, és megfigyelhető az, ami korábban megfigyelhető volt, hogy egyértelműen Budapestre koncentrálódnak ezek a folyamatok, tehát akár hogyha az átadott lakások számát nézzük, akár pedig a kiadott építési engedélyek számát?
Korábban, legalábbis az előző lakásépítési boom idején, Budapest volt mindig az első, ahol az első eredmények megjelentek. Most viszont pont Budapesten látjuk azt, hogy az első között álltak le a lakásépítések, vagy csökkent ez a lakásépítési hullám, hiszen alig 2420 új lakást adtak el 2020 első háromnegyed évében, és ez 4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek is 45%-kal csökkentek. Csak 5500 új lakás kapott építési engedélyt, vagy ennyi egyszerűsített bejelentés történt, és egy évvel korábban pedig több mint 10 000 ilyen engedélyt állítottak ki a hatóságok. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy Budapest volt a legnagyobb vesztese annak, hogy 5%-ról 27%-ra nőtt az új lakások áfakulcsa, és az is látható egyébként még az idei számokból, hogy nagyon nagy hajrát vágnak le a beruházók és az építetők, hiszen 2020-ban még nem vonatkozik az újonnan átadott lakásokra azok a szigorú energetikai követelmények, aminek keretében az új ingatlanok esetében 25%-át az energiának már megújuló energiaforrásból kell finanszírozni. Ez egy drágább technológiát igényel, és ezért a legtöbb építető és beruházó még az megkezdett projekteket az idejében szeretné befejezni, hogy még a régi szabályok szerint tudják átadni ezeket az ingatlanokat.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. A koronavírus járvány okozta gazdasági bizonytalanságok miatt szinte valószínű, hogy nem lesz növekedés évvégén itthon a kiskereskedelmi forgalomban, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Jelenleg Magyarországon nagyjából 300-400 ezer ember kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzetben van, mint tavaly volt. Növekedett ugye a munkanélkülieknek a száma, emelkedett azoknak a vállalkozásoknak, vállalatoknak a száma, akik szüneteltetik a működési tevékenységüket, és továbbra is százezres nagyságrendben vannak azok, akik nem tudnak teljes munkaidőben dolgozni, csak 4 órát vagy 6 órát dolgoznak, ezzel arányban csökken a fizetésük is. Ugye gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a KSH adatai alapján egy ilyen 10% körüli béremelkedés van Magyarországon, ez azonban szintén csak a teljes munkaidős foglalkoztatottakra vonatkozik. Hogyha megnézzük, hogy mennyi a bértömeg a gazdaságban, akkor azt látjuk, hogy stagnál. Ami miatt, hogy nőtt a munkanélkülieknek a száma, nőtt a részmunkaidős foglalkoztatottaknak a száma, hiába nőtt a teljes munkaidősöknek a bére, akár 8-10%-kal, ugye a többieknek a bércsökkenése lehúzza az átlagot, ezzel pedig a nemzetgazdasági bértömeg nem tud növekedni. Hogyha számolunk még az inflációval is, ugye azért egy 3-4% körül mozog az infláció jelenleg Magyarországon, akkor meg azt mondhatjuk, hogy reál értéken a bértömeg, a bérkiáramlás az csökkent Magyarországon. Ebből következően a karácsonyi szezonban sem várhatjuk azt, hogy emelkedő pályára kerülne a kiskereskedelem éves alapon. Emiatt a tavalyi karácsonyi szezonnak a szintjét nem valószínű, hogy meg tudjuk közelíteni, el tudjuk érni. Miután megérkezett Magyarországra is már ősszel a koronavírus járvány második hulláma, azt követően pedig fel is erősödött, ez pedig újra emelte a bizonytalanságot.
Nem nagyon van alapja a kiskereskedelmi láncoknak arra, hogy bizakodva várják az év végét, és hogy esetlegesen intő lehet az is, hogy a húsvéti költekezés is elmaradt a tavalyi szinttől?
Annyi biztos, hogy a kiskereskedelem forgalmának az értéke az előző hónapokhoz képest biztos, hogy növekedni fog. Ebben a tekintetben van alapja a bizakodásnak, közelednek az ünnepek, akkor értékében mindig sokkal többet költenek a boltokban. Ez a pozitív várakozás valódi, azonban a kiskereskedelmi forgalmat, mint ahogy a többi más gazdasági ágazatot is, az előző év azonos időszakához érdemes mérni. Tehát összességében azt gondolom, hogy a kiskereskedelem számára is ez egy nagyon nehéz időszak lesz a november-decemberi, a munkaerőpiacnak a gyenge helyzete, a kereseteknek a nagyon bizonytalan alakulása és a bértömegnek a reál értéken való visszaesése sok jót azért nem sejtett az idei karácsonyra.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Megfeleződött egy év alatt a világ legnagyobb olajtársaságának, a Saudi Aramco-nak a nyeresége. A cég ugyanakkor még mindig jobb helyzetben van az európai vagy az amerikai versenytársakhoz képest, az olcsó helyben kitermelt olajnak köszönhetően, mondta az Inforádiónak az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Plecser Tamással beszélgettem.
A Saudi Aramco 11,8 milliárd dolláros nettó eredményt ért el az idei harmadik negyedévben. Ez elsősorban egyébként annak köszönhető, hogy jóval alacsonyabb olajárak voltak most, mint egy évvel korábban. Ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag az olajárak szintje a harmadik negyedév során 40-45 dollár között volt, legalábbis ami a Brent típusú kőolajat érinti. Ez egy évvel ezelőtt egyébként 62 dollár körül volt. Tehát az alacsonyabb olajár okozta alapvetően ezt a kisebb nyereséget. Emellett egyébként a cég petrokémiai, illetve finomítói üzletága is jóval gyengébb eredményeket hozott ki, ami annak köszönhető, hogy a világban a koronavírus járvány következtében mind a petrokémiai árések, mind pedig a finomítói árések drasztikusan lecsökkentek.
Ugyanakkor a Saudi olajcég sokkal jobb helyzetben van még így is, mint az amerikai vagy az európai vetélytársai, versenytársai. Minek köszönhető ez?
Gyakorlatilag a Saudi Aramco a világ legolcsóbban termelő kőolajipari cége. Ugye ez már a 1,5%-nyi Aramco részvény piacra vitelekor a tájékoztatóból kiderült, hogy a termelési költség mindössze 3-4 dollár körül van hordonként, ami gyakorlatilag a legalacsonyabb szint az egész világon. Így nagyon alacsony olajár mellett is a Saudi Aramco bőséges nyerességet termel. Ez egyébként nem igaz ugye a nagy nemzetközi olajipari cégekre, ahol lényegesen magasabb kitermelési költségek vannak.
Vannak esetleg biztató jelek az olajtársaságok számára? Kedvezőbben alakulhat-e számukra a 2021-es év?
Én alapvetően azt gondolom, hogy ha nagyon sokáig alacsony marad az olajára, már pedig történelmi alapokon nézve gyakorlatilag most is alacsony szinten van a kőolaj árszintje, alacsonyabban, mint egyébként az elmúlt 20 év reálára. Tehát ha sokáig alacsony marad az olajár, az ugye visszaveti a beruházásokat, előbb-utóbb pedig az a kőolajárak emelkedését hozza magával. Azt hiszem, hogy ha a járványhelyzet elmúlik, akkor viszonylag gyors növekedés várható a világban. Ez a gyors növekedés pedig magával hozza az olajkereslet növekedését is. Ez pedig a mostani alacsony beruházási szintekkel együtt nagyon könnyen magas olajárakhoz vezethet. Egyébként hasonló tendencia figyelhető meg a földgáz piacán. Sőt, tulajdonképpen, ha alaposan megnézzük, látható, hogy a földgáznál már most elindult egy viszonylag masszív emelkedés, tehát ez a magasabb gázár például már egy biztató jel lehet a világolaj- és gázipari cégeinek számára.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. A koronavírus járvány második hullámának hatására ismét jelentősen erősödött a bizonytalanság az autópiacokon, a hagyományosan legaktívabb hónapnak számító novemberben idén az import 24%-kal elmaradt a tavalyitól. Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját kérdeztem a részletekről.
Mindenképpen úgy látszik, hogy a második hullám, főleg ami az európai nagy exportpiacaink érinti Németországot, Ausztriát, Olaszországot, Franciaországot, begyűrűzni látszik Magyarországra is. A viszonylag jó nyárvégi, őszelei hónapok után, ahol egy nagyjából 10%-os elmaradással majdhogy nem a tavalyi szintet tudtuk hozni a használt autóimportban, most van egy 25%-os elmaradás októberben. Ez leginkább annak tudható be, hogy nehezedik a beszerzés a nyugat-európai országokban a lezárások miatt.
Az év első 10 hónapjában összesen hány használt személyautó került be az országba?
Ugye a használt autó importnak az éves számai azok 150 ezer környékén szoktak megállni az utóbbi években, és idén most egy 10 hónapban 110 ezer darab környékén állunk. Ez azt jelenti, hogy az előző év hasonló időszakához képest 17%-os elmaradással kell számolnunk.
Hogyha csak az októbert nézzük, akkor itt milyen adat figyelhető meg?
Az október az ősznek a csúcsa szokott lenni. Ugye a két legerősebb időszak a használt autó importban, illetve a használt autó adásvételek számát tekintve is, ugye tavasszal a májusi hónap szokott jellemzően a legerősebben, ősszel pedig az október. Tavaly ebben a hónapban történt a legnagyobb darabszámú használt autó behozatal, majdnem 15 ezer darabot hoztak be az országba. Idén viszont 11.200-300-as darabszámokról tudunk csak beszélni.
Az év egészében mire lehet majd számítani?
A használt autó importban most már nem gondoljuk, hogy nagy felzárkózás fog jönni. Ugye látjuk azt, hogy jelen pillanatban egyre romlik a járványhelyzet Magyarországon és Európában is. Tehát évvégére nagyjából ez a 15-20% közötti visszaesés várható a tavalyi adatokhoz képest. Új autóban ennél is nagyobb visszaesés várható, ugye a tavalyi 180 ezer környéki új autóátadás el fog maradni egy 20-25% közötti szinttel vagy mértékben. A teljes okmányirodai átírások, a teljes használt autó adásvétel, ami tavaly szintén rekordév volt és 810 ezer átírás környékét regisztráltak, az pedig egy 750 és 780 ezer környékére fog bejönni idén évvégéig.
Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját hallották. A magyar áruk vásárlására ösztönző Vedd a hazait, Védd a hazait mozgalom őszi televíziós reklámkampánnyal folytatódik. Erről számolt be az Inforádiónak a Magyar Termék Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Kalapos Mihály kérdezte Benedek Esztert.
Magyar Termék Nonprofit Kft. Márciusban a járványhelyzettel párhuzamosan arra reagálva indította el ezt a kampányt. A cél az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mennyire fontos most egymás segítése a magyar termékek választása, hiszen már egyetlen tudatos döntéssel is magyar munkahelyeket őrizhetünk meg.
Ez tulajdonképpen egy reklámkampányt jelent?
Márciusban indítottuk el a Facebookon. Lehetőség van arra, hogy egy profilképkeret beállításával Vedd a hazait üzenet beállításával virtuálisan is kifejezzük a magyar termékek iránti elkötelezettségünket. Nagyon sikeresen indult ez az összefogás, gyártó cégek csatlakoztak, illetve ugye magánszemélyek is beállították ezt a social media felületen. Most ősszel aktuálisan pedig egy televízió kampánnyal, egy reklámfilm spot sorozattal támogatjuk meg a kampány sikerességét.
Mire számítanak, hiszen azért a magyar emberek egy része a pénztárcáját is nézi, amikor a boltban vásárol.
Ez így van. Aktuális adatok szerint az ár mellett a minőség és szerencsére a magyar eredet is legalább annyira fontos a vásárló számára. Így mondhatjuk azt, hogy van egy egyre tudatosabb fogyasztói réteg. Az elmúlt években nagyon sokat haladtunk, én azt gondolom, annak irányába, hogy egyre inkább odafigyeljünk arra, hogy magyar terméket vásároljunk, sőt, aktuális kutatások szerint most már akár egy kisebb felárat is hajlandóak vagyunk azért fizetni, hogyha egy ugyanolyan jó minőségű magyar terméket veszünk az importtal szemben. Mindenképpen arra számítunk, hogy a fogyasztó odafigyel, hiszen egy ilyen nehéz gazdasági körülmények között egyébként is érzelmi szálon is jobban kötődünk, fordulunk a magyar termékek iránt, illetve látjuk, tapasztaljuk ezt a fajta tudatosságot. Tehát ugye a gyártóvállalkozásoknak is fontos, használják ezt az üzenetet, a kereskedők is, ugye az üzletláncok, ahova, hogyha betérünk, és tényleg odafigyelünk, és szeretnénk magyar terméket venni, akkor segítséget kapunk tőlünk, hiszen ők is kiemelik ezt a kommunikációjukba, hogy melyek a magyar termékek, így megkönnyítik a döntésünket.
Benedek Esztert, a Magyar Termék Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották.